Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 84. Zsoltár első versét. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak! Gyülekezet foglaljon helyet, és folytassuk Isten tiszteletünket énekelvén a 461. dicséretünk első 4 versét, amely versek eléneklés után a gyermekek elmennek a gyermekórára, és mi az utolsó 2 verssel folytatjuk. A 461. dicséretünk így kezdődik. Bár bűn és kín gyötör, és nehéz bár szívem. Kedves gyermekek, tudom, hogy az iskolában is az osztályok létszáma kicsit megcsappant, mi se vagyunk olyan sokan, de az Ibolya, a Máté és Kolos kérek, hogy álljatok fel és elmondjuk az imádságot. Jó atyánk, Istenünk, te tanítsuk bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Na akkor menjetek el az órára, az Eszter néni fog titeket most igazgatni. Mi folytassuk az éneket, az 5. és 6. verset. Nem félek senkitől, hisz te vigyázz reám. Ami segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása az Úr nevében van. Aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, amint az írva található a Zsoltárok könyvének 61. fejezetében. Az éneklő mesternek hangszerre. Dávidé. Hallgass meg, ó Uram, az én kiáltásomat, figyelmezzél az én könyörgésemre. E föld széléről kiáltok te hozzád, mert szívem elepett. Vigy el engem innen a sziklára, hova én nem jutok. Mert te vagy az én menedékem, s erős tornyom az ellenség ellen. Hadd lakozzam a te sátorodban mindörökké, hadd meneküljek a te szárnyaid árnyéka alá, Szela. Mert te, ó Isten, meghallgattad az én fogadásaimat, a te neved tisztelőinek örökségét megadtad nekem. Hagyd napokat a király napjaihoz, esztendeit nemzedékről nemzedékre nyújtsad. Isten előtt lakozzék örökké, kegyelmet és hűséget, de rendelt ki, hogy őrizzék meg őt. Így éneklem majd a te nevedet szüntelen, hogy beteljesítsem az én fogadásaimat minden napon. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy velünk voltál az elmúlt időszakban, hogy megtapasztaltuk a te gondoskodásodat azokban a dolgokban, amik hozzátartoznak az élethez. Köszönjük, hogy gyógyítgattál, erősítgettél bennünket. Köszönjük a mindennapi megtartatást, az eledelt, a ruházatot, a meleg lakást, és minden gondunkat rád tudjuk vetni, és rád is vetjük, hiszen te magad mondtad, hogy gondot viselsz a tieidről. Köszönjük, hogy így az élet külső dolgaival kapcsolatos dolgok nem kell, hogy bennünket nyomasszanak, hiszen te minden ember megtartója vagy, de különösképpen a hívőknek. Beléd vetjük tehát reménységünket, és előtted van bizalmunk elmondani azokat a dolgokat, amik nehézé tennék a mi életünket. Köszönjük, hogy mindent elmondhatunk, és mindent kérhetünk tőled. Köszönjük, hogy a lelkünkre is különösképpen gondot viseltél. Köszönjük, hogyha adtál a szívünkbe vágyódást a Biblia után. Köszönjük, hogyha így olvastuk a Szentírást. Köszönjük a napi csendességet, amit meg tudtunk tartani. Köszönjük, hogy napközben is nem felejtettük el az igét, hanem eszünkbe juttattad, azt forgattuk a szívünkbe, és köszönjük, hogyha a te igéd vezéred bennünket egy-egy döntésben. Köszönjük a te gondolataidat, amik bekerültek a mi sokszor kusza, talán zavaros gondolataink közé, és tisztogatták, és jó mederbe terelték azokat. Köszönjük, hogy így születtek jó döntések. Köszönjük a jó lelki döntéseket. Amikor éretted és miattad, a te ügyed miatt hoztunk döntést. Köszönjük, ha le tudtunk mondani valamit, te éretted. Valamiről te éretted, és érte dicsőséged nagyobb lett. Köszönjük, Urunk, hogy gyülekezetünk van, ide tartozhatunk, hogy hallgathatjuk az igét. Köszönjük, hogy kicsik és nagyok, együtt lehetünk a te nevedben. Köszönjük, hogy közben formálsz bennünket egy olyan gyülekezeté, ahol egyre többen lehetünk, akik értjük ezeket a dolgokat, akik ezt szerint élünk, járunk és kelünk. De mégis szükségünk van arra, hogy megeleveníts bennünket. Elevenítsd meg a mi lelkünket, újítsd meg, adjál örömöt az üdvösségnek, a szabadításnak az örömét. Köszönjük, hogy így hozhatjuk hozzád a mi szeretteinket, akik betegek. Olyan sokan vannak, akik betegség miatt nem tudtak eljönni a gyülekezet közösségébe. Köszönjük, hogy pótod nekik ezt, és tudják a honlapunkon keresztül az ígét hallgatni. Köszönjük, Urunk, hogy most is készítettél igét a mi számunkra. Adj nekünk figyelmes szívet, értelmet. Hogy legyen valóban tartalma, értelme annak, hogy itt vagyunk, hogy lelkileg meggazdagodva téressük vissza majd a mi otthonainkba, családunkhoz, és a szívünkbe tudjuk forgatni azokat az üzeneteket, amiket megértettünk, miközben az igét hallgattuk. Áld meg a gyermekeket is, akik a gyermekfoglalkozáson vannak. Áld meg a gyermekeket, akik hitoktatásra járnak. Azoknak munkáit, akik részt vesznek ebben a hitoktatói szolgálatban. Köszönjük, hogy így vezeted az a kis nyájadat itt Vekerlén. Így vezesd a mi lelkünket is az igazság útján ezekben a percekben. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 152. dicséretünket. A 152. dicséretünknek az első versét, az egyetlen versét, amelyik így kezdődik. Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked. Fennállva hallgassuk meg az igét. A Zsoltárok könyvének 64. verséből olvasom az igét a 6. verstől. Mert te, ó Isten, meghallgattad az én fogadásaimat, a te neved tisztelőinek örökségét megadtad nekem. Adj napokat a király napjaihoz, esztendeit nemzedékről nemzedékre nyújtsad. Isten előtt lakozzék, örökké, és kegyelmedet és hűségedet rendelt ki, hogy őrizzék meg őt. Kedves ige hallgató, ige olvasó gyülekezet, a 64. Zsoltár, a mai Zsoltárunk, amit most, hogy hallottunk, akkor még mindegy imádságként is vehetjük. Tudnék, azt mondta Pál apostol, hogy tartassanak könyörgések a királyokért, meg méltóságban levőkért, hogy békességes életet tudjunk élni. És itt pedig pontosan erről van szó, hogy a korabeli ember ezt kérhette, hogy az Izrael vezetőit az Úr igazgassa és irányítgassa, adjon neki észt, értelmet és hitet a bős döntésekhez, adj napokat a király napjaihoz, hogy az Isten előtt lakozzon a király mindig, és hogy rendeld ki a kegyelmedet és hűségedet. Annál is inkább megtehették ezt, imádkozhatták, mert mondják a szaktudósok, hogy amikor Izraelben egy király elfoglalta a trónt, akkor kapott egy Bibliát. Vagyis a Biblia szerint kell, hogy irányítsa az országot. És Isten azért adta a felsőbbséget, hogy az ő rendelései szerint irányítsa azokat, akiket Isten a kezük alá, a kezük alá helyezett. Tehát ez egy ilyen szép imádság, amit a 64. Zsoltárban olvashatunk. Ugyanakkor láthatjuk, hogy ez egy olyan imádság, ami Dávid király írt, és ugyanakkor átadta ezt az éneklőmesternek, hogy hangszeren is kísérje. Mert Dávidnak kedves volt az, hogy hangszerrel kísérjenek egy éneket. Már gyermek korában, amikor ott a juhokat legeltette, akkor egy lant volt a kezében, és ott játszott az első énekeket, az első fogásokat gyakorolgatta, és közben a szívében Isten is fogást talált, és megragadta az ő gondolatát, hogy én vagyok a pásztor, ezek a juhok. Hát az Úr az én pásztorom, és én vagyok az ő juha, és megírta a 23. Zsoltárt. Tehát az éneklés, a hangszeres éneklés Dávidnak kedves volt, most megírta ezt a Zsoltárt, és átadta az templomi zenésznek, Aszáfnak, vagy a Kórá fiainak, akik aztán ezt hangszeres kísérettel játszották az Isten tisztelet keretén belül. Még bevezetőként azt elmondom, hogy egy érdekes gondolat található itt olyan szempontból, hogy a föld széléről kiáltok hozzád, ezt azok, akik a Bibliát nagyon szabad elvek alapján akarják magyarázni, félre értelmezik, hogy a Zsoltáros itt a föld széléről kiált hozzá, ez nem azt jelenti, hogy a babiloni fogságban keletkezett ez évszázadok múlva. Mert képesek azt mondani, hogy minden a babiloni fogságban keletkezett, eltűnt és keletkezett, és ez a Zsoltár is ott íródott, hiszen a föld széléről kiáltok te hozzád. Hát azért Izrael nem volt olyan nagy, tehát akármelyik pontjárok írta, azért nem a föld szélén volt. Tehát ez akkor inkább a Bábelben lehetett, a babiloni fogságban. Mondjuk lehetett Dávidnak az imádság, Dánielnek az imádsága, aki messziről kiáltott az Úrhoz. Vagy azt mondják, hogy a Súsán várában, a Perzsa birodalom fővárosában játszódhatott ez az esemény, amiért a Zsoltár író, aki természetesen nem Dávid volt, messziről kiáltott, és ezzel tagadják Dávidnak a szerzőségét. De az, hogy a messze földről kiáltok, ez nem azt jelenti, hogy évszázadok múlva, és a babiloni vagy perzsa fogság idején keletkezett volna, mert ezt Dávid írta. Mert amikor azt mondja, hogy a föld széléről kiáltok hozzád, akkor inkább úgy érzi, hogy nagyon messze kerültem ezektől a dolgoktól. Ezt jelenti. Mert a templom közelében is érezheti az ember magát távol az Istentől. Beszéltem emberekkel, akik elmondták, hogy itt Vekerén vannak, templomba nem járnak, de azért hallják a harangszót. Tehát a harangszót lehet hallani, és mégis lett távol valaki az Istentől. Tehát az, hogy azt mondja, hogy a föld széléről kiáltok, ez nem azt jelenti, hogy a babiloni fogságból kiált, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy az Isten közelségét óhajtja, mert nagyon messze került tőle. A prédikációnak a központi gondolata, vagy az összefoglalása, vagy a címe pedig így hangzik, hogy amikor az elepett szív megelevenedik. Hiszen a Zsoltárnak két része van, az egyik bemutatja az elepett szívet, és a hatodik verstől beáll egy fordulat, meghallgatta Isten az imádságomat, és minden megváltozott. Ilyen egyszerű ez a Zsoltár, két része van, ezt otthon megnézhetjük. Az elepett szívnek szüksége van a megelevenedésre. Az elepett szív, mert az elepett szív távolságot érez. Tehát nem azért mondja az, hogy a föld túlsó széléről kiáltok hozzá, mert valóban a föld túlsó szélére került volna, hanem azért, mert az elepett szív távolságot érez. Ez egy lélektani megtapasztalás. Vannak olyan lelki állapotok, a szívünknek olyan lelki állapot, hogy megnehezedik a szívünk, akkor minden olyan nehéznek tűnik, a megoldások olyan megoldhatatlannak látszanak, elérhetetlen távolságban vannak tőlünk, minden olyan bizonytalanság, ami bennünket körülvesz, egy ilyen alapérzés lesz az ember számára. Éppen a korunknak az ember, az egzisztencialista, a filozófusok szoktak ilyen érzésekkel küszködni, és ezeket aztán le is írják, és ezek a gondolatok legyűrűznek az emberek tömegeibe, és az emberek kezdik a lét bizonytalanságnak, a semmibe kivetettségnek, a hontalanságnak az érzését a szívükben melengetni, vagy tartani. Amikor olyan az ember, mint ahogy az egyik egzisztencialista mondja, mint egy hegedűs az univerzum peremén. Hegedül, de senkit nem érdekli az ő zenéje. És magára van hagyatva, visszavonhatatlanul. Milyen messze van ilyenkor az Istennek a jelenléte? Ennek a megtapasztalása az ember életében. Amikor az ember úgy érzi, hogy ki van vetve, és nincs otthona, Nietzsche fogalmazta ezt így meg az Elhagyatva című versében. A varjúraj város felé surrog tova. Hó lesz hamar, jaj, akinek nincs otthona. És a zsoltáros oltalom után, és menedék után, és elrejtettség után kiált. Mert az elepett szív távolságot érez. Mint ahogy énekeltük a 461. énekben, olyan lelkiállapotra kerül az ember, akkor azt mondja, hogy az ég oly messze van, még messzebb tőled én. Ez lett az embereknek az alapérzése a 20.-21. században. És ilyenkor az ember elepett szívű emberré válik. És távolságot érzékel, Isten távolságot, az Isten messzességét érzékeli át. Ez a kározat kezdete. Ez a kározat kezdete. Ezért mondja itt, ezt az érzést írja le, hogy a föld széléről kiálltak hozzád. Mi az oka az elepett szívnek, ami így gondolkozik, és ilyen érzésvilággal küzd? Mi lehet az oka az elepett szívnek? Lehet szervi oka. Nem tagadjuk, különféle betegségek következő, az ember lelke is elepett. Tehát az ember lelke is olyan állapotban kerül, amikor a teste is olyan állapotban van, hogy semmitre nincsen kedve, már arra sincs kedve, hogy kimenjen a szobából. Lehet az elepet léleknek az oka idegrendszeri probléma. Ennek van idegrendszeri magyarázata is, ami lehet öröklött, vagy szerzett valami trauma következtében, de már-már állandósult. Volt egy professzorunk a teológián, aki ezt tartott egy előadást, nagyon modern, jó képeket használt, egyszer meg is tapsoltuk. Emlékszem, hogy fogott egy krétát, és lerajzolt egy nadrágot a táblára, és a nadrágnak a térdét. Hogy az használt közben, hogy egyre inkább kinyúlik. Ezt ki kell vasalni. Ezt, ilyen az embernek az idegrendszer is. Tehát az elepet szív dolgainak a kivasalására, ott vannak a pszichológusok. Van elég sok dolguk. Eddig mondjuk szép és lelkesítő, vagy nemes gondolatokat mondtam, amik jogosak és hasznosak lehetnek, de hogyha csak ezzel a sikon maradunk, akkor hát ezt el tudja mondani egy pszichológus is, vagy az Ószövetséget magyarázva egy rabbi is. Mert szép gondolatokat lehet szőni ezzel kapcsolatban, és az elepet szívről lehet beszélni. Azonban van egy másik sík is, egy másik összefüggés, amiben beleállítva kell ezeket a dolgokat nézni, és az életünknek minden profán dolgát bele kell helyezni ebbe a másik közegbe. Ez pedig a pneumatikus sík, az Isten lelkének a síkja. Mindezt az Isten világába be kell helyezni. Az elepet szívünket helyezzük az Isten világába. Adjad, fiam, a te szívedet én nekem. Azt mondja a példabeszédek könyvében az Úr. Hogy a mi szívünket akármilyen tegyük oda az Úr Jézusnak a kezébe. És így ezt az új gondolatot megalapozva elmondhatom azt, hogy két dolog biztos, sőt még három. Az egyik az, hogy az ellenségünk akarja azt, hogy és mindent megtesz, hogy annak érdekében, hogy a mi szívünk elepet szív legyen. Hogy mindezeket az egzisztencialisták által átélt, megtapasztalt érzéseket a szívünkben őrizgessük. Az ellenség, az embernek az ellenség az a sátán, aki mindent megtesz ennek az érdekében. Hogy kínozza az embert, hogy lehetetlené tegye a lelki életét, és ezért mondhatjuk azt, hogy az ember kínzó, a hominem vexator, vagy a homo vexator, az ember kínzó, ő az ördög. És a lelkünket nagyon meg tudja gyötörni bármilyen eszköz által. Ami másik egészen biztos ennek a tételnek az elején az, hogy Isten viszont nem akarja, hogy elepett szívek legyünk. Isten viszont a jót akarja, azt akarja, hogy a szívünk megelevenedjék, és mint hogy a Zsoltárnak a felénél van egy váltás, tehát az első 5 vers után és a 6. versi kezdődő rész között, vagy az előtt van egy váltás, mert meghallgattad az imádságomat. Ott kerül ez az elepet szív az Isten közvetlen közelébe, kerül bele az Isten világosságába, és ott minden megváltozik. Mert hogyha meghallgattad az imádságomat, kinyílt a menny felé a kapu, vagy az ablak, és egyszerűen most már van bejáratom az Isten országába, és onnan jönnek olyan erők, amik eddig nem jöttek. Amik viszont gyógyíthatják, megváltoztathatják, megeleveníthetik az embernek a szívét, ezért a címem az, hogy amikor az elepet szív megelevenedik. És az is biztos, hogy tehát, hogy Isten azt akarja, hogy nekünk jó értelemben vett epekedő szívünk legyen. Tudnélük, hogy elkezdjen a szívünk vágyódni az Isten dolgai után. Hogy a szívünk kívánja az Urat. Azt mondja valahol a Zsoltáros, hogy kívánjátok az Urat és az ő erejét. Ez az Isten akarata. Hogy a szívünkbe felébredjen valolyan epekedés az Isten után, olyan szomjúság, vagy éhség az Isten igéje után, az üdvösség után, ami majd megoldást ad a szívünk akár pszichés állapotára nézve is, vagy legalábbis enyhülést ad. Hogy egy olyan epekedés és vágyódás ébredjen az ember szívében, hogy rájön arra, hogy voltak éppes, ami hiányzik az életünkből, az üdvösség. A Jézus Krisztusa való kapcsolat. És ez már egy másik sík, ez már egy lelki sík, és ez már másfajta össze, függés. Tudnélik, az ember rájön arra, hogy ami igazából hiányzott az én szívemnek és lelkemnek, és ami betegített engem, az az Istene való kapcsolat, az az üdvösség, de erre nem mindenki jön rá. Mert annyi hiányi érzés van bennünk, és a szívünk annyi mindent hiányol, és annyi minden után epekedik, vagy bomlik, hogy nem is gondolja azt, hogy más után is lehetne vágyódni. Tehát annyi elepet, állapotot és epekedést ad a világ a szívünkbe mindenféle dolog iránt, hogy az igazi vágyódás, ami miatt itt élünk, hogy felébredjen a szívünkben az Isten utáni szomjúság, nem is ébredhet fel. Tudnék azt, hogy még nincs üdvösségem. Ehelyett, hogy még nincs, és felsoroljuk megfelelő lakás, család, egészség, pénz, stb. Autó. Tehát annyi minden hiány érzetet hoz elénk a vágyódási témaként a világ, hogy a legfontosabb, az egy szükséges dolog iránt nem vágyódik a szívünk, mert vágyakozik az eleget mások iránt, vagy mások után. Tehát a világ olyan sok hiányérzetet ad azért, hogy az üdvösség hiányérzete ne ébredjen fel bennünk. És így aztán a lelkünk csak epekedik, az egész életünk ebből áll, hogy a lelkünk epekedés soha meg nem elégedik. Dávid király szívében fölébredt az Istennel való találkozásnak, a vele való életnek a újabb és újabb igénye, ezért, amikor beszél az elepet szívről, és nagyon jól tudja, hogy mi az elepet szívnek az állapota, noha a hív ember másképpen éli meg az elepet szív állapotát, mint a nem hív ember, Dávid is másképpen élte ezt meg, nem jutott olyan mélységekbe, mint az említett egzisztencialista filozófusok. De mégis itt, ebben a bajban, amiben van, talán Absalom előmenekül, és át kell a Jordánon, és istentelen emberek üldözik, még egy istentelen ember kövekkel is dobálja a királyt, és kutyának nevezi. Ebben a lehetetlen helyzetben és lelki állapotban ellenáltatta erővel tör fel a szívébe az Isten utáni vágyódás, és amikor azt mondja, hogy várba szeretnék menni, mint egy várba mennék, sziklára szeretnék állni, ahova nem tudok ráállni, erős toronyba szeretnék fölmenni és elrejtőzködni, az Úr sátorában akarok lakozni, mert ott nekem békességem van, és a szárnyai alatt szeretnék oltalmat találni. Ezek a kifejezések mind a mai ígében vannak benne. És ez mind arról beszél, hogy szomjas az ő lelke, amíg meg nem nyugszik az Istenben. Amit gyakran idézek, Ágostonnak a mondása, hogy Istenem, magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a mi szívünk addig, amíg meg nem nyugszik te benned. Hogy ezt olvassuk a 61. Zsoltár, és otthon is nézzük majd meg, amikor ilyeneket mond, hogy vigy engem a sziklára, ahova én nem tudok oda találni saját magam erejébe, ahova én nem jutok. Mert te vagy az én menedékem, erős tornyom az ellenség ellen. Olyan ez, amikor mindenhol veszedelem volt a tatárjárás idején. Nemrégen ismét elolvastam azt a nagyon izgalmas kis jókai regényt, a Pulkólovagot, amelyik két fiúról szól a tatárjárás idején, hogy menekülnek, és ugye bemutatja nekünk Jókai, hogy mindent fölperzseltek ezek a tatár hadak, és hogy milyen viszontagságos körülmények közt menekülnek a horda elől, és hogy eljutunk egy várba. Mert tudják, hogy van egy vár, és akkor valaki mondja, hogy ha tovább mentek nyugatra, akkor találtok egy nagyon magas várat, oda nem jut be az ellenség, és aztán más kérdés, hogy ez milyen vár volt, és hogy hogyan alakult tovább, de egy várba akarok menni, ahol elrejtőzhetek. Azt mondja a példabeszédek könyve, és hogyha a Károli fordítás alapján olvassuk, ott meg is találjuk a kis vonatkozási helyét a 4. versnél, a példabeszédek 18:10. Erős torony az Úrnak a neve, oda menekül az igaz és bátorságos lészen. Ezután vágyódik a hív ember, amikor elepett az ő szíve. És a prédikációm harmadik részében szeretném elmondani azt, hogy van ennek mindnek egy még mélyebb jelentés. Először, hogy lélektanulag néztük a dolgokat, utána az ember lelkének az állapotát belehelyeztük az isteni lelki gondozás közegébe, hogy az Úr hogyan gyógyítgatja mi lelkünket, és hogyan visz az ő sátrába, mondjuk, vagy az ő szárnyai alá. Tehát a lelki üdvösség kérdése lett hangsúlyos. Most pedig egy még mélyebb jelentését találjuk ennek a résznek, ami egy messiánisztikus értelmezés, ami azt jelenti, hogy mi az Úr Jézust keressük a Bibliában mindig. Mi azt jelenti, hogy mi az a messiást keressük a Bibliában. Az Úr Jézust keressük az Ószövetségben is. És jó, ha ilyenek vagyunk. És jó, ha ilyen lelki vezetőknek a könyveit olvassuk, mert nem mindenki kereste az Ószövetségben az Úr Jézus Krisztust. Például, amikor nézem én a régi holland teológusokat, volt két nagy nagyság, egyik a Grotius volt, a nagy Grotius, nagy tudós, másik volt a Coxeius, aki szintén tudós volt. Azt mondják Grotiusról, hogy sehol nem találta meg Krisztust az Ószövetségben. Coxeiusról azt mondjuk, hogy mindenhol megtalálta Krisztust az Ószövetségben. És én Coxeiust olvasom. És mi is valamilyen olvasjuk úgy a Bibliát, hogy hol van benne Krisztus. És hogyha a Zsoltárok könyvét olvasjuk, akkor hol van benne Krisztus. És akkor ez volt a nagy kérdésem a készülés során, hogy ez hogyan beszél az Úr Jézus Krisztusról. Miért messiási Zsoltár ez? Mert ez messiási Zsoltár, itt a messiásról van szó. És őt kerestem. Mint hogy az Ószövetségben is, amikor az Ószövetségben és az utána az intertestamentális korban voltak olyan emberek, akik a Szentírásban a Krisztust keresték. Mit mond a Krisztus eljöveteléről a próféta? Mit olvasok az Ószövetségben, a Zsoltárok könyvében a messiásról, aki el fog jönni és azért üdvösségemet megszerzi? És így kutatták és keresték az Ószövetségben az igazi értelmet. Jézus korában is ilyenek voltak még, Zakariás, a keresztőreásnak az apja. Hát ő az Ószövetségben kereste az Úr Jézust, hogy a próféta mit mondott, hogy mikor fog már megszületni? Vagy a Simeon, hogy várta, hogy mikor jön már el a messiás, és nézte a messiási proféciákat, a zsoltárokat. Hát ezek az emberek másképpen olvasták a zsoltárokat, mint egy liberális teológus, mint egy hitetlen ember, hanem úgy olvasta, hogy hol van benne Krisztus. Mert Krisztus a mi lelkünknek az üdvössége. Ő hozta meg a szabadítást a lelkemnek. Hol beszél az Ószövetség a Krisztusról? Az Ószövetséget nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy Krisztus nélküli nagy könyv. 39 részből áll, vagy 39 könyv van benne, és ez mind bemutatja az ember elveszett állapotát. Az Ószövetség pedig Jézusról beszél. Nem így kell olvasni az Ószövetséget, keresni kell benne Krisztust, mert az Ószövetség is Krisztusról beszél. Hiszen Krisztus ott volt, csak nem láttuk. Mint ahogy most is itt van, de nem látjuk. De a Krisztus ugyanaz. A népét ugyanúgy vezette, most is ő vezeti a népét. Tehát így azokhoz vagyunk hasonlók, akik Krisztust keressük az Ószövetségben. És így keressük a 61. Zsoltárban is, ami megváltónkat, az Úr Jézus Krisztust. És két rész utal Jézus Krisztusra. Az első 5 vers, ami a nyomorúságban, bajban, az üldözésben levő embernek a kiáltása. És ez előre mutat arra, hogy Krisztus módon fog kiáltani a szabadításért. Mert azt olvassuk a zsidó levélben, hogy a Getsemáné kertjében hangos kiáltások között járult ahhoz, és könyhulatások között folyamodott ahhoz, aki képes őt megszabadítani, és meghallgattatott Isten félelméért. Vagyis az Jézus Krisztus, aki emberi testben élt itt, és az üldöztetést átélte, az első 5 vers szerint hangos kiáltások között járult az atyához, az ő szíve elepet volt, és kiáltott az Isten szabadításáért, ami úgy látszik, hogy messze van ő tőle. A 6. és től a 11. versben pedig a meghallgatás után, hogy dicsőíti őt az atya és ő az atyát. A János 12-ben olvasom ezt, egyszer körül van véve Jézus hatalmas sokassággal, és elkezd beszélni Jézus az elepett szív állapotáról, beszél a földbe esett gabonamagról, aminek meg kell rothadnia, el kell halnia, aztán beszél arról, hogy az én lelkem háborog. Ez a János 12-t érdemes megnézni, ott a közepén találjuk a fejezet közepén, a lelkem háborog. Ez a Zsoltárunknak az első 5 verse, a lelke elepett és háborog. És mit mondjak? Atyám, ments meg engem! És így folytatódik. És szózat jött a mennyből, megdicsőítettem, és újra megdicsőítem az én fiamat. Ebben a lelke állapotban ezt csak szózat jön a mennyből. Vagyis meghallgatja Isten az ő imádságát, és válaszol, és megszól egy mennyei hang, ezt a rabbik a batkolnak nevezik, a kijelentés föntről jövő isteni hang, ami egyszer csak beleszól ebbe a elepet lelkű állapotú szívbe, amikor azt mondja Jézus, a lelkem háborog, az atya rögtön megszól a Zsoltárunkban is, középen található ez, és meghallgatta az imádságomat. És ez tehát így Krisztusra vonatkozhat. De sokkal inkább még Krisztusra vonatkozhat az, amit itt olvasok, hogy a 7. verstől kezdve mit tartalmaz ez a Zsoltár. Adj napokat a király napjaihoz, és esztendeit nemzedékről nemzedékre nyújtsd. Ez a feltámadására vonatkozik. Hogy Isten előtt lakozzék, és hűségedet rendelt ki, hogy a király így éljen. Ez az uralkodására vonatkozik. Krisztus fel fog támadni. Krisztus uralkodni fog. Meghallgattad az én fogadásaimat, és hogy beteljesítem az én fogadásaimat. Krisztus valamiről fogadást tett, és ez be kell, hogy teljesedjék. És utolsó vers. Énekre majd a te nevedet szüntelen, ez pedig a szabadítás utáni dicséret és dicsőítés és háladásnak a szava. Vagyis amikor azt olvassuk, adj napokat a király napjaihoz, akkor ez a mélyebb összefüggésben nem azt jelenti, hogy kérhették azt, hogy Dávid sokáig uralkodja. Adj napokat a király napjaihoz, hanem ennek a titkos értelme az, hogy adjál újból napokat, adjál újból éveket, adjál, így van egyik magyarázatban, hogy dies supra dies, napot napokon túl. Tehát Krisztus, amikor meghalt és a sírban volt, akkor Isten adja neki újra napot és napokat, de tovább mondja azt, hogy nemzedékről nemzedékre, vagyis Krisztusnak olyan napokat adjon majd, az értünk meghalt feltámadott, és a feltámadott Krisztusnak olyan napokat adjon, ami nemzedékeken keresztül is tovább megy, amit így fordít az egyik írás megjelenő, hogy étász, hogy örökkön örökké, vagyis egy örökké valóságot adjon az Úr Jézus Krisztusnak, és így is történt, feltámasztott őt a halálból. Tehát az írásmagyarázóknak egy része ezt a Krisztus feltámadására, új életre kelésére és az örök élet mennyei dicsőségére magyarázza. És az ő uralkodásáról van benne ezt, hogy ő uralkodhasson a gyülekezetben, és az ő fogadásairól, amiket az atya előtt megígért, velünk kapcsolatban, hogy bennünket meg fog váltani, bennünket meg fog őrizni, mindvégig. És ezt be is váltotta, és be is váltja, mert egyszer azt mondta, hogy atyám, akiket nekem adtál, egy sem veszett el közülük. Csak a veszedelem fia. De ezt mondani, hogy akit nekem adtál megőrzésre, egy sem veszett el. Hogy ezért hangzik a kérés, hogy adj napot, napokat és örökké való időt és időfeletti uralkodást a királynak, hogy az ő fogadalmát, hogy bennünket megkeresett, megváltott, és meg fog tartani, ezt meg tudja, be tudja teljesíteni. Ez ránk vonatkozik, hogy velünk kapcsolatban is elmondja ezt, mint a gyülekezettel kapcsolatban. Egy se veszett el. Akit neki adott az atya közül, egy se veszett el, mert nem veszhet el, mert ő él és uralkodik. És ő kapott napot és napokat és örökkévalóságot és újra hatalmat kapott, és dicsőség van, és ilyen dicsőséges nagy urunk van mi nekünk. És ezért az Isten dicsőíti és magasztalja, és a Szent Háromságon belül csodálatos beszélgetéseknek lehetünk kicsit a tanúi, amikor az atya dicsőíti a fiút, a fiú pedig dicsőíti az atyát. És bennünket bevon ebbe az egészbe úgy, hogy ebben, mivel Krisztussal egyek lehetünk, mivel élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, mivel a hív embernek a Krisztusra való egysége megvalósul, mivel mi keresztények vagyunk, és a Krisztus eseményeibe bevont bennünket is, az ő feltámadása a mi feltámadásunk is. Tehát itt ebben a Zsoltárban nem csak arról van szó, hogy mi lelkesedünk Krisztusért, hanem arról, hogy azért lelkesedünk Krisztusért többek közt, mert ami az övé, az a miénk is. És amikor azt olvasjuk, hogy az elepet szív megelevenedik, és a Gecsemáné kerti gyötrődés után csodálatos, boldog, új, feltámadott életre hozta elő az Atya Krisztust, ugyanúgy a mi feltámadásunk is, lelki feltámadásunk is azt jelenti, hogy adjon nekünk napokat a napokhoz. És adjon nekünk örök életet a vele való országban. Ebben benne van a mi feltámadásunk is. Nem csak a valóságos feltámadásunk az is. A valóságos feltámadásunk is benne van ebben, adj napokat a napokhoz, ami nekünk a legfontosabb, hiszen nem egyszer már mi is szembenéztünk a halállal. És ott van a gondolat bennünk, nem akarok megszűnni, és nem akarok végleg eltűnni, és nem akarok megsemmisülni, mint hogy némelyek ezt így elgondolják. És az Ezékiás királya együtt mondjuk, Uram, levágod az életemet, mint a takács, a fonalát a szövőszékről? És akkor oda megy hozzá a próféta, és azt mondja, hogy Isten meghallgatta az imádságodat, és napokat és esztendőket adok az esztendőidhez. És Isten azt mondja, nem, nem is kell meghalnod. A kárhozat van, örök életed van, és hogyha a testet itt is kell hagyni a halálban, de majd egyszer visszakapod a boldog feltámadáskor, így ad napokat a napokhoz, és éveket az évekhez, és örök életet. De az, hogy adj napokat a napokhoz, ez nem csak azt jelenti, hogy adj örök életet, hanem azt is jelenti, hogy most a jelenbe adjál napokat a napokhoz, és éveket az évekhez, hogy megismerjünk téged. Mert hogyha végre fölébred a szívünkben a vágyódás az Isten után, hogyha végre felébred a szívünkben a csillapíthatatlan szomjúság az üdvösség után, adj napokat a napokhoz, hogy ne legyen rövid az idő arra, hogy megismerjünk téged. Hogy nehogy kifussunk az időből, és úgy halljunk meg, hogy nem ismerünk meg téged, és nincs üdvösségünk, és nincsenek a bűneink megbocsátva. Hogyha már ezt az Isten keresésére adtuk magunkat komolyan, akkor hadd legyen még időnk arra, hogy elérkezzünk oda, hogy majd egyszer azt mondod, hogy Uram, amit elkezdtél, azt véghez is vitted. És benne van az a Krisztus uralkodása mellett a mi életünkben levő uralkodás is, hogy már ezekben az új napokban, ebben az új korszakban amikor már nem az elepet szív állapotában, hanem a megelevenedett szív állapotában élünk. Amikor már nem csak ó emberünk van, hanem van új emberünk is. Ebben az új korszakban, ahogy Krisztus uralkodik mi életünkben, és legyen egy másfajta uralkodás, hogy már ne a bűn uralkodjék rajtunk, hanem Krisztus uralkodjék a bűnünk felett. És mi is tudjunk nemet mondani az ő erejével. És tovább ez mind ránk is vonatkozik, hogy a fogadásomért megadom, hogy mi is a fogadásainkat meg tudjuk adni. Hogy ezt odaszántuk magunkat, az valódi odaszánás legyen. Ha megígértünk valamit az Úrnak, azt tartsuk is. És ott legyen a szívünkbe az, amivel a Zsoltár befejeződik, az Isten dicsőítése és magasztalása. A nekünk adott napokban, időkben, az új életben. Így éneklem majd a te nevedet, szüntelen. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a 349. dicséretünk 5. versét. A 349. dicséretünk 5. verse így kezdődik. Jézus, én megholt életem, Jézus feltámadásom. Úrunk, átéljük azt, amiről itt szó volt az ige hirdetésben, nap mint nap, amikor olyan könnyen el tudunk csüggedni, le tudunk mondani dolgokról, amikor fáradtnak érezzük testünket, lelkünket, és ebben a lelki állapotban még imádkozni se tudunk úgy, mint máskor. Köszönjük azonban azt is, hogy sokszor átéltük és megtapasztaltuk, hogy te lelked által megelevenítettél bennünket. Köszönjük, hogyha így felragyogott egy-egy ige vers előttünk. Köszönjük, hogy egy-egy lelki beszélgetésben, egy-egy testvérrel való beszélgetésben megújultunk, hogy új szempontok tárultak elénk. Köszönjük, hogyha egy-egy könyvnek az olvasása közben segítettél rajtunk. Ezerféle módon megmutattad már a te segítségedet, vagy amikor a körülményeink váratlan fordulatot vettek, és tudjuk, hogy ez a te kezed munkája volt. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak az elepet szívnek, léleknek az állapotát ismerjük, hanem ismerjük azt, hogy meghallgattad a mi imádságunkat. Köszönjük, hogy voltak ilyen nagy fordulatok a mi életünkben, és ezek valóban mindent megváltoztattak. Köszönjük, hogy eljutottunk a sziklára, hova saját erővel nem juthattunk el, arra a szikla, a szilárd fundamentumra, ami a te igéd, a te beszéded. Köszönjük, hogy oda menekülhettünk hozzád, és mint egy erős toronyban vagy várban elrejtőzhettünk te benned. És köszönjük, Urunk, hogy otthont adtál mi nekünk, mint hogy a sátorodba befogadtál bennünket, és köszönjük, hogy a szárnyaid árnyéka alatt, oltalma alatt tehet a mi életünk. Így köszönjük, hogy rád bízhatjuk az egész életünket, minden dolgunkat. És hálát adunk, Urunk, a Szentírásért, annak a ószövetségi részéért is, a 61. Zsoltárért is, ami szintén rólad beszél, ami megmutatta nekünk Krisztusunkat a földi életedben levő gyötrődéseidet, amikor a lelked elfáradt, és úgy fohászkodtál az Atyához, és meghallgathatott a te kérésed. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te uralkodsz a gyülekezetedben, és a mi életünk felett is. Köszönjük azt, hogy élő Istenként irányítod a mi életünket, és a te fogadásaidat megtartod, hogy egy se vesszen el azok közül, akiket az Atya te neked odaadott, és magasztalod az Atyát, és az Atya téged. Urunk, most bekapcsolódunk ebbe a csodálatos folyamatba, a veled való életközösségbe. Köszönjük, Urunk, hogy benned van a mi lelki feltámadásunk, az új életbeli járásunknak az alapja. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te vagy az, aki uralkodsz a mi életünk felett, és szeretnénk, hogy ez az életünk gyenge, nehéz pontjaiban egyre inkább nyilvánvaló lehessen. Vonj be bennünket ezekbe a győzelmi eseményekbe is a bűn felett. És köszönjük, Urunk, azt, hogy nem veszted el a tieidet, mindvégig megtartod őket, és hogyha elmondhatjuk, hogy tieid vagyunk, és hogy te megtartó kegyelmedben reménykedünk, és így imádkozunk a mi szeretteinkért, hogy ne vesztenek el, hanem az üdvösség utáni szomjúság felébredjen bennük, hogy ők is megtaláljanak téged, hogy majd együtt tudjunk szeretteinkkel együtt téged dicsérni, áldani és magasztalni. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A hirdetések elején mondom el az adakozásról felhívást is, ami így visszatekintve is nagyon fontos, mert pénteken fogjuk a gyülekezetnek a zárszámadását elemezni, és ott a testvéreknek a adománya is jelentős szerepet foglal el. Köszönjük mindezt az adományt, persejpénz, egyházfenntartói járulékot, amit a testvérek adtak a Isten dicsőségére, gyülekezetünk fenntartására. Mert pénteken délután 6 órakor tartunk presbiteri gyűlést, és akkor az elmúlt évnek a számadásait is végig vesszük, hiszen elkészült a zárószámadás, elkészítettük a költségvetést, missziói munkatervet, és a választói névjegyzéket is akkor zárjuk le, hogyha valaki még nincsen bent a választói névjegyzékben, noha konfirmált, református és a anyagi terhek hordozásával részt vesz, kérjük, hogy jelezze ezt. Igyekeztünk mindenkit bevenni. Hétfőn 5 órakor a konfirmációs órát megtartjuk. Kedden este 7 órakor tartjuk a dolgozók biblia óráját. Nagyon izgalmas, jó beszélgetések hangzanak el ebben a közösségben. Nyitott közösség, mindenkit szeretettel várunk. Érdemes eljönni. A második helvét hitvallásnak most azt a részét veszük, ami ha még kimondani is szörnyű, de ilyen témákkal is foglalkozik, a szellemek megjelenéséről, vagy a szellemekről szól. A halottakkal való kapcsolat kérdéséről, hogy Isten mit mond erről valójában. Múlt órán már a halottak eltemetéséről beszéltünk. Tehát Isten világosságát kérjük ezekben a sötét dolgokban is. Csütörtökön a bibliórát tartjuk meg, 5 órai kezdettel. Az adó bevallások ideje előtt, után, között, újra elmondom, hogy a Kávén alapítványunknak a számára, hogyha az 1%-unkat felajánljuk, ez segítséget jelent a gyülekezet életének. Már most hirdetem azt, hogy április 10-én, a nagy hét hétfőjén, tehát virágvasárnap utáni nap, hétfő este 7 órakor a templomban a János Passiót, Bach János Passióját fogja előadni baptista énekkar, zenekar, szólistákkal. Erre egy pályázati pénzt nyertünk, nagy összegbe kerül, 400 ezer forint, kedvező áron jönnek el hozzánk, hiszen énekeseket, zenészeket, stb. Mindent meg kell fizetni. De ezt a pályázati pénzt elnyertük, és így április 10-én este 7-kor csodálatos templomban ez a csodálatos zenemű Isten dicsőségére fölzendül, és így Jézus szenvedés történetét végig tudjuk hallgatni és gondolni a János evangélium alapján. Ezt már most jegyezzük fel a naptárunkba, és tegyük szabaddá magunkat, és hívjuk szeretteinket is. Tudnék, a hétfő nem egy koncertnap, de máshol is azért valaki el akar menni, akkor hétfőn el tud menni egy ilyen rendezvényre. A gyülekezetünk életéhez tartozik az ima közösség is. Minden vasárnap 9:30-kor a testvéreket várjuk a lenti kis terembe, hogy együtt imádkozhassunk, hiszen így nagyon fontos ez, hogy imádsággal készüljünk. Egyszer egy professzorom elment Finnországba, valami óriási fatemplomba prédikált, ott volt több ezer ember, és bement, leült a papi székbe, a gyülekezet meg leborult a padra. És mondja a kollégájának, hogy ezek mit csinálnak? Szóval imádkoznak, érted, hogy tudjál prédikálni. Szóval azért az ima háttér az nagyon sokat számít, hogy milyen iga hangzik el. Tehát a gyülekezet imádságára szükség van. És 9:30-kor egy kis ima közösséget tartunk itt a lenti teremben, erre buzdítom és hivatom a testvéreket. Végül nem kis öröm, hogy Dana testvérünk itt van. Hát, nagy meglepetés volt, örülök, hogy közöttünk van, nagyon hiányoltuk, és hát örömmel kaptuk a hírt, hogy az online tévé közvetítéseken keresztül részt tud venni az Isten tiszteltünkön. És épp mondtam azt, hogy most, amikor tegnap kikapcsolták az internetet, hogy szegény Dana éppen most mondta, hogy meghallgatja. Hát most még jobb, mert így a gyülekezet közösségével tudja ezt meghallgatni. Akkor még nem tudtuk, hogy hazajön. Isten áldja meg az életét és vezesse. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a záró énekünket a megkezdett 349. dicséretünk utolsó versét, a 349. dicséret 6. versét énekeljük, Istenséget megmutattad életedben a holtodban, és utána a himnuszt énekeljük.